Köszönjük azt, jó Istenünk, hogy összegyűjtöttél bennünket ezen az alkalommal. Köszönjük, hogy jelen vagy ezen a helyen, és köszönjük, hogy már annyiszor megtapasztaltuk azt, hogy te szólsz hozzánk, te neked terved van az életünkkel. Kérünk, hogy ma este is vedd kezedbe az életünket, és szólj hozzánk, formálj bennünket. Ezért vagyunk együtt, ezért szeretnénk rád figyelni, igédre hallgatni. Kérünk, segíts, hogy letegyünk mindent, ami megakadályoz bennünket a szolgálatban, vagy arra, hogy rá tudjunk figyelni, akár milyen akadályok legyenek ezek. Kérünk, jó Istenünk, hogy rombold le, hadd hújanak le ezek a láncok, ezek a kötelékek. Szeretnénk felszabadultan rád figyelni, rád hallgatni. Segíts erre. Magasztalunk, Istenünk, hogy az Úr Jézus nevében kérhetünk ilyet, és köszönjük, hogy itt vagy, és megáldasz minket. Amen. Keressük meg, testvéreim, a zsidókhoz írt levél 12. részét, és a zsidó 12-ből a 14-től 17-ig terjedő verseket fogjuk olvasni, amiután majd Székely Béla testvért kérjük, hogy áldáskérő imában vezessen bennünket. A zsidókhoz írt levél 12. részéből a 14-től 17-ig terjedő ige szakaszt fogjuk olvasni. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnevekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát, mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könyhulatással kereste azt az áldást. Imádkozzunk!
Szólíts meg minket! Kérünk, hogy most meg Isten szent véredet! Kérünk, hogy jobbjál meg attól, hogy ez az ige hallgatás ítéletként legyen rátulomatva az utolsó napon. Kérünk, hogy tarts távol tőlünk a közömbösséget, elevenítsd meg, újítsd meg, szeretnénk jelenlétben bejönni. Kérünk, hogy segíts megüresíteni magunkat. Kérünk, hogy szólíts meg minket, szeretnénk átvenni azt az áldást, az üzenetet, amit te készítettél ma este számunkra. Kérünk áld meg szolgálatot is, hogy tudja lelkednek szabadságában, erejével hirdetni a te üzenetedet, és szeretnénk, hogyha ez életváltoztató lenne a mi számunkra. Köszönjük, hogy kívánod munkálni az életüket, és akarsz hasonlóvá formálni hozzá. Szeretnénk ma este is alárendelni magunkat a te szavadnak, a te kijelentésednek. Kérünk, hogy szólíts meg, és tegyél többet, amit kiállunk kérdésenkére. Amen.
Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Köszöntünk szeretettel mindenkit ma este az Úrházában. Nagyon jó, kellemes körülmények között lehetünk, letelepedhetünk az Úr lábaihoz. Hisszük, hogy ez lelki haszonnal is fog járni, hiszen az Úr fog szólni hozzánk. Közösen fogunk énekelni most a Jóisten dicsőségére. Azután lesz az ige hirdetés, és majd a végén hely, lehetőség lesz azoknak, akik szeretnének imádkozni, áldást kérni az életükre, vagy mások életére. Ma estétől kezdve egy sorozatot kezdünk el, amint említettük ezt. A szentség útjáról lesz szó, a Jóisten meg akarja nekem és nekünk mutatni a keskeny utat még világosabban, egyértelműbben. Egy mottóra is gondoltam, és az énekek énekéből olvasok egy néhány igeverset, amelyek nagyon kapcsolódik ez a sorozathoz. Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, akik a szőlőket elpusztítják, mert a mi szőlőink virágban vannak. Vannak olyan kártevők lelki értelemben, amelyek, mint fizikai értelemben a szőlőben a rókák vagy a rókafiak tönkreteszik az életet, a gyümölcsöt, a jó érzést, és ezek közül, a kártevők közül, a rossz dolgok közül sorolunk majd minden alkalommal egy-egyet, és a Jóisten igéjéből szólunk. Mondta az egyik testvér, hogy valaki visszamaradt egy összevetel után, és vele akart imádkozni, és na, azt mondja, akkor imádkozzunk, és az kezdte, aki visszamaradt, kezdte az imádkozást, és azt mondja a testvér, hogy nagyon kicsi dolgokat mondott csupán. Ilyen általános dolgokat, ilyen nagyon kegyes dolgokat. Kegyes dolgokat. És azt mondja, hogy leállítottam az imádkozásból, és azt mondtam neki, hogy ne csak a róka fiakat, hanem a rókákat is hozd elő. Ne csak a kicsiket, hanem a nagyokat is mondjad az Úr előtt. És azt mondja, már nem nagyon volt mit mondjon. Mert ő úgy gondolta, hogy ez az érzés elég, hogy most hatása alá kerültem az igének, és akkor most elmondom az Úrnak, és ennyi az egész. Így nem lesz szabadulás. Oda kell nyúlni az életünkben a konkrét rossz dolgokhoz, a rókákhoz vagy a rókafiakhoz. Ezek pusztítanak. Ezek gyümölcstelenné tesznek bennünket, és nem engednek, hogy a keskeny úton, a szentség útján járjunk. Az énekek énekében így folytatja az író, az én szerelmesem enyém, és én az övé, akik a liliomok közt legeltet. Ezek a bűnök, kisebb vagy nagyobbak lennének azok, meghidegítik a mi szeretetünket a mesterünk iránt. És ez gond. Ez nagy bajt okoz az életünkben, a személyes életünkben, de a gyülekezeti életben is. Ezért a szentség útját, testvéreim, tartsuk, ragaszkodjunk hozzá. Ma este a keserűségről lesz szó. Ahogy az igében olvastam és idéztem, még egyszer megismételem, és a szentséggel van összekapcsolva nagyon szépen, kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Azt mondta D.L. Moody, hogy a keserűség a hívők első számú bűne. Nagyon, de nagyon sok hívő embernek az életében ott van a keserűség. És nem kellene ott legyen, mert a Jóisten más gyökeret akar eltenni az életünkben, és másfajta gyümölcsöt akar látni az életünkben. De a keserűség ott van, és kísért bennünket az ördög ezáltal, és ennek ellene kell állni, mert mi a szentség útján akarunk járni. És nem akarunk a keserűség rossz, mérges gyökerét és gyümölcsét hordozni az életünkben. Itt az elején meg szeretném jegyezni azt, hogy amikor az ember rákerül a keskeny útra, akkor meg kell keseredjen bűnei miatt. Ezt másképp is mondjuk, bűnbánatnak, megszomorodásnak, megalázkodásnak. No, ennélkül nem lép senki a keskeny útra. Kell ez a bűnbánat. Ez, amikor ugye Péter prédikált pünkös napján, voltak olyanok, akik szívükben megkeseredtek. Mert meglátták, hogy bűnösök, és meg kell, hogy térjenek, és így lettek hívők, így léptek rá a szentség útjára. Amikor rálép a hívő ember a szentség útjára, akkor az ördög, aki világosság angyalává is változtatja magát, nagyon, de nagyon sokszor kicsavarja más ruhába, más fogalmakba öltözteti ezeket a kísértéseket. És ha jó volt ez az elején, és meg kell a keserűség és ez a bűnbánat ahhoz, hogy valaki megtérjen, de a keskeny úton táplálni és ápolgatni magunkban a keserűséget, ez nagy bűn, és tönkre teszi az életünket. És ezért három gondolat köré csoportosítottam a mondani valómat a keserűséggel kapcsolatosan, a gyökeréről, a gyümölcséről és a gyógymódjáról lesz szó, vagy a gyomlálásáról, hogy ugyanez a kertész példa legyen előttünk. A gyökere, vagyis hogy honnan jön, miből táplálkozik, hogy fedezzük ezt el az életünkben. Aztán pedig a gyümölcse, hogy merre terjed, vagy meddig terjed ez a gyümölcs, mire, kikre terjed, veszünk bibliai példákat. És végül a gyógymód, mert ez végül egy lelki trauma, egy borzasztó nagy betegség, és az Úr Jézus megadta a gyógymódját is ennek. Hála jó Istennek, hogy nem kell ezzel a keserűséggel a szívünkben járjunk, és felszabadulhatunk ez alól. Tehát, hogy mi a gyökere? Honnan ered ez? Miből táplálkozik? Hát testvéreim, ki kell mondani egyenesen, becsületesen, hogy a keserűség az bűn. Lázadás az Isten ellen. Nem merjük sokszor ezt így fölvállalni, de a Jóisten igéjéből, testvéreim, ez így jön elő, hogy a keserűség az bűn. Vétek az Isten ellen. És szeretném a Jób könyvéből idézni az igéket, a 10. részből, így hangzik az Isten igéje, Jób beszél. Lelkemből utálom az életemet, megeresztem felőle panaszomat, szólok az én lelkem keserűségében, és azt mondom az Istennek. Figyeljétek meg, hogy kire kesereg, vagy ki céloz meg az a keserűséggel teljes ember, amikor beszél. Hát a keserűségnek van egy ilyen jellemző, hogy a sokat tud beszélni, telve van valamivel, egy fekély, amit ki kell nyomni, és ezt mikor kijön belőle, akkor mind ilyen dolgok jönnek Isten felé. Azt mondja, azt mondom az Istennek, ne kárhoztas engem, add tudtomra, miért per lesz velem. Jó-e az néked, hogy nyomorgatsz? Hát az Isten nyomorgatta Jóbot. Hát az Isten hozta ezeket Jóbra. Nem, mi tudjuk a Jób könyvéből, hogy hogyan történtek a dolgok. Hogy az Isten megengedte. Megengedte az ördögnek. Az ördög, aki tönkre akar tenni, az ördög, aki annyi rosszat tesz, most engedélyt kapott arra, hogy hozzányúljon Jób életéhez, illetve azokhoz a körülményekhez, amiket ismerünk. És ő így fogta ezt fel, hogy engem nyomorgatsz. Jó-e az néked, ha nyomorgatsz, hogy megútálod kezednek munkáját? Milyen, micsoda keserű beszéd ez. Csoda keserű beszéd. Lázad az Isten ellen. Hát pont engem érez, és ha lejjebb olvasnánk, most nem idézem tovább, mert még vannak igeversek, amelyeket szeretném, ha elővennénk. De az az ember, amely kesereg, az az Isten elé jön, és azt mondja, hogy ezt megengedted nekem? Hát éppen engem kell érjen a nyomorúság, éppen engem, hát méltó vagyok én erre, hát rászolgáltam én erre, hát nem próbáltam én igazán a te útadon járni, és igazán ártatlanul, becsületesen élni, és van egy ilyen lázadás az Isten ellen, és mondja ezeket a szavakat. Vétek és bűn, mert a lázadás az büszkeséggel, hogy én, hát én megérdemelem ezt a nagy szenvedést, ezt a nagy nyomorúságot. És ilyen szempontból ez a bűn, ez nagyon nagy, a keserűség lázadással, büszkeséggel jár. Na, innen táplálkozik a keserű ember és a keserűségekkel teli ember. És mint minden bűnt meg lehet bánni, és belőle meg lehet térni, és el lehet hagyni. Utána el kell mondani, testvéreim, hogy még a gyökérnél maradjunk, hogy azért nagy testiességről árulkodik az az ember, aki a keserűségét megtűri magában. nagy, nagyon nagy testiességre utal az az ember. Tulajdonképpen itt sebekről van szó. Akár igazi sebek, akár vélt sebek, amelyeket okoztak az élet során bizonyos emberek. Mi nem számítottunk, vagy ha számítottunk is ezekre a sebekre, akkor is nagyon rosszul esnek. És az az ember, aki nem helyesen reagálja le ezeket a sebeket, ezeket a problémákat, hanem testies módon ott hordja magába, és a megfelelő időben kimondja, akkor, amikor ártani tud, vagy akkor, amikor nem jól szól, amikor nem építően szól. Szeretném, hogyha a Dávidra is felfigyelnénk, egy ilyen furcsa beszédje volt neki. A Királyok első könyvének a második részében, amikor Dávid már megöregedett és beteg, és szinte az ő fiának az utolsó vágyait akarja elmondani, akkor persze jó tanácsokat is ad neki, de röviden elmond valamit, amiből kiderül, hogy a lelke keserget emiatt. És Királyok első könyvének a második részéből az 5.-6. vers. Azt is jól tudott, mit cselekedett én velem Joáb, a Sérúja fia, mit cselekedett az Izrael seregeinek két fővezérével, Abnerrel, a Nér fiával, és Amasával, a Jéter fiával, akiket megölt, harci vért ontván békességnek idején, és hintett harci vért az ő derekának övére, és az ő lábának sarruira. És akkor most figyeljük meg, hogy mit tanácsol. Cselekedjél a te bölcsességed szerint, és ne engedd, hogy megőszülvén békességgel menjen a koporsóba. Hát ezt kell most mondani ennek a fiatal királynak. Ma holnap az Izrael királyi trónjára ül, és szép jó tanácsokkal kellett volna ellátni, biztatni, bátorítani, és akkor most egy ilyen keserű beszédet, egy ilyen rossz, egy ilyen romboló dolgot kellett mondja, nehogy megőszüljön és békességgel menjen a koporsóba. Micsoda keserűséget önt ki most ott a halálos ágyán ez az ember. Ott hordozta ezt magában, és a keserűségekkel teljes ember ebből kiderül, hogy keresi az alkalmat, amikor úgymond szinte bosszút álljon. Talán nem mondja ezt úgy ki, talán valami lelkibb szövegbe öltözteti ezt. De ezt keresi. Dávidnak nem volt lehetősége, és akkor most azt mondja, fiam, most te kerülsz oda, és ez az első, mint király, ezt csináld, én így látom. Nagyon, de nagyon testies módon állt hozzá ehhez. Én, az én vezetőim, az én embereim. És így végzett velük, még nem is volt harci idő. Igen, annak az embernek megvan a bűne, aki ezt megcsinálta, de a bosszúállás az Istené. De aki megkeseredik, az az ember magába folytja, magába tartja ezeket a dolgokat, és ebből az elgondolásból, ebből a testies, a bűnt eltűrő magaviseletből nagyon, de nagyon rossz, falcs, hamis, nem építő, hanem romboló dolgok jönnek ki. A gyökér valahogy ez is. Azt mondja a zsidókhoz írt levél írója, hogy a keserűségnek a gyökere. Azok, akik ugye kertben dolgoztunk valamikor, vagy dolgoznak, azok tudják, hogy amikor a fát kivesszük, vagy éppen akármilyen vad gazdra gondolunk, azért gyökerestül kellene kiírtani. Ez lenne a szép, és ez lenne a jó. De ez nem egy könnyű munka. Hát a keserűségnek is ilyen mély gyökerei vannak. Az nem csak egy felszínes valami, az nem csak valami egyszerű dologgal kell, vagy lehet elintézni, hanem mélyen van ez. Bűn, Isten elleni lázadás, testiesség, amikor az én énemet magasztalom, azt simogatom, és így nem találom meg a megbánást, így nem találom meg a szentséget, így nem találom meg az áldást. Így nincs a szép az életembe, mert ott van a keserűségnek a gyökere, és nem kell ezt megtűrni. Tovább szeretnék menni, és a gyümölcsökről is szólni, hogy még nyilvánvalóbb legyen, hogy mennyi kárt és mennyi rombolást okoz ez a keserűség. Legalább 4 területre gondoltam, amiben a keserűség kárt okoz. Kezdeném a személyes életünknél, mert a keserűség vagy a keserűséggel teli ember az elsősorban saját magának árt. Mert az az ember saját maga körül forgolódik, hogy az én szenvedésem, hogy azt én nekem mondta. És elsősorban ő van bajba, akár testileg, akár lelkileg. Olvastam egy komoly hívő ügyvédről, aki szolgálattevő volt a gyülekezetben, és nagyon jó volt az ő pályáján, mint ügyvéd. Az Úr szerint, de bölcsen, okosan, talpra esetten rendezte az ügyeket, és sok áldás volt az életén, már gondolták a testvérek, hogy lelki pásztorrá avatják. És eljött egy nap az életében, amikor az örökösödési papírt kellett csinálni, és a testvére nem engedett a dolgokból, és hát éppen veszekedés nem volt, mert ő, mint hívő, nem veszekedett, és éppen úgy nem mutatta ezt, de nagyon rosszul esett neki, és akkor nagyon megsebesült, hogy a szívébe tartotta ezt a keserűséget, hogy bizony nem azt adta neki a testvére, ami neki járt volna, és megcsinálták a papírt, és aztán elindult nála a zuhanás. Állandóan erre gondolt, éjszaka is, még az imaórán is. Kellett volna szolgálni, de már szinte azt mondták, hogy még a szolgálatában is erről beszélt, és erről szólt. És amikor lelki gondozásra került a sor, hát azt mondták, be kellene vallani, hogy ez nem jó, ez téged tönkre fog tenni. Ő ott forgolódott, és még imájában is szinte a másikat, tehát a testvérét, aki hitetlen volt máskülönben, tehát nem hívő, mindig azt hibáztatta. Ez az ember, hogy rövidre fogjam, megbetegedett, belebetegedett ebbe. Korán le kellett, hogy nyugdíjaztassák. Annyira beteg lett, hogy nagyon ritkán tudott eljönni a gyülekezetbe. Azért, mert helyt adott a keserűségnek a szívében. Elkezdett azzal foglalkozni is, és nem tudta letenni ezt. Nem tudott az Úr elé állni, az áldott orvos elé, hogy adjon gyógyulást neki. Testileg, lelkileg tönkreteszi az embert. A klasszikus példa erre a Rút könyvében van megírva, és szeretném idézni ezt a történetet. Amikor is Rút ragaszkodik az anyósához, és végül pedig úgy olvastuk, hogy mikor látta, hogy erőszakoskodik vele, menni nem szólt többet néki, és mentek mind a ketten, míg Betlehembe érkeztek, és lőn, hogy mikor Betlehembe érkeztek, megmozdult az egész város miattuk, és mondták, nem, Naomi ez? A kedves, ezt jelenti. A kedves, nem a kedves jött meg? Akit szeretünk? És ő mondta nékik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a mindenható. Figyeljük meg, testvéreim, hogy annyira kísértve vagyunk, hogy mindjárt az Istenre kenjük a hiba. Hát a mindenható. De hát a mindenható küldte el őket onnan. Ha az első verseket olvassuk, igaz, hogy éjség volt ott Betlehemben, meg a környéken, és ezek azt mondták, elköltözünk, elmegyünk, mert ott van kenyér. De küldte az Úr őket, de mondta az Úr nekik, erről nincs szó. De kértétek az Úr vezetését? Erről nincs szó, csak megyünk. Hát persze, úgymond, nem követtek el nem tudom milyen nagy bűnt, erkölcstelenséget, ilyen szempontból, nem az üdvösség kérdésük forgott kockán. De ez a dolog, hogy ők elmentek, kezük ügyébe vették az életüket, és most, amikor visszajön, akkor azt mondja, hát az Isten a hibás. És lógó orral, és üres érzelmi élet, az egész város megmozdult, hogy hazajött, és ő meg nem tud örülni. Mert tönkre ment érzelmileg. Nem tud örülni, nem tud felszabadulni, nem tud szépen beszélni, csak az ő baját, csak az ő keserűségét. Meg kell jegyezni, hogy nagy baj és nagy bánata volt. Nem arról van szó, hogy most semmi nem történt. Nem erről van szó. De ő a jó oldalt nem látja. Mert ilyen az az ember, aki kesereg, egyféleképpen vak. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy az egyik szemére legalábbis megvakult. Mert lát valami dolgokat az egyik szemével, lát, de a más szemével nem látja meg, a másik szemével nem látja meg azt, amit meg kellene látni. Hát a városba fogadnak engem.
és megismernek. És jó, hogy hazajöttél, de ő ezt nem tudja meglátni, mert érzelmileg kiszáradt. Mert amikor a keserűség gyökere fölnevekedik, van egy olyan gyümölcse, ami mint a porszívó kiszív minden szépet és jót. Aztán keresheted azt a pénzt, vagy nem tudom én milyen pici darabot, ami kellene neked az órába, vagy nem tudom én hova, de a porszívó beszívta, és te már nem találod ott. Nem ott a hely a porszívóba. Bizony kell kutakodni, és kell kínlódni azért, hogy megtalálja, de meg lehet találni, vissza lehet helyezni ezt. Tehát van egy ilyen borzasztó rossz gyümölcs ennek a keserűségnek, hogy tönkretesz testileg, lelkileg, érzelmileg, és saját magának árt az ember elsősorban. Aztán lehet úgy is venni a dolgokat, hogy az az ember, aki a keserűséget megtűri magában, a családjának nem tesz jót. A családjának egyáltalán nem tesz jót. Borzasztó az a férj, amelyik a keserűségében ott él a feleségével, és mondja is a Jóisten igéje, hogy ne legyetek irántuk keserűek. Ne legyetek irántuk a feleséghez. De ugyanúgy fordítva is lehetséges ez, mert a keserűséget, amit mi a munkahelyen, az iskolába, ott, ahol felszedjük ezeket a sebeket, ezeket az érzéseket, bevisszük a családba. És ezzel a keserűséggel beszélünk, hogy hogy is van a dolog. Van egy ilyen példa a Bibliában, és erre szeretnék rámutatni most. Tulajdonképpen Izsákról van szó és feleségéről. Ugyanaz nap eljövének az Izsák szolgái, és hírt hoztak néki a kút felől, melyet ástak vala, és mondának néki, találtunk vizet, és elnevezik a Sibáknak, azokáért annak a városnak neve Beerseba minden mai napig. Olyan szép dolgok történtek ennek az embernek az életében. És amikor Ézsau 40 esztendős vala, feleségül vevé Jehuditot, a Kitteus Beéri leányát, és Boszmátot, a Kitteus Elon leányát. És ők voltak Izsáknak és a Rebekának lelke keserűsége. Fér és feleség között, szülők és gyermekek között beállhat ez a keserűség, ami borzasztóan a kapcsolatokat, a kommunikációt tönkre teszi. Tönkre teszi. Figyeljétek meg, hogy hogy beszél Izsák. Izsáknak pedig mond a Rebeka, eluntam életemet a kitteusok leányai miatt. Ha Jákob is a kitteusok leányai közül vesz feleséget, amilyenek ezek is, ez ország leányai közül valók, minek nékem az élet? Micsoda tele volt keserűséggel, és beszél a férjével, hogy hát, hogyha Jákob is ezt fogja tenni, akkor borzasztó. Minek az élet? Odáig jut valaki, hogy a keserűség miatt nem lesz élet benne. Mint ahogy az egyik testvér mondta, nincs erőm dolgozni. És nézünk az emberre, és lát egy szép derék ember, de a problémák miatt annyira belekeseredett, beleunt az életbe, és az élet ereje is elapadt, kiszáradt, már nem látta az életének a célját és az értelmét. Mert a keserűség, ha felnövekedik, akkor az a családban is tönkreteszi a jó légkört, a hívő, Istentől kapott légkört, a békességet, a nyugodtságot. Tönkre megy, hogyha a keserűséget valamelyik, a férj vagy a feleség, vagy ha mind a ketten megtűrik, és akkor ez látszani fog a gyermekekben, vagy az unokákban is, mert ez olyan, hogy ezer íziglen hat. A bűn az ilyen. És ne csináljon ilyet az ember. Van erre gyógymód. Már előre mondom, hogy van erre gyógymód. Következő terület, ahol a keserűség gyümölcse borzasztó romlást hoz, az a barátokat elidegeníti. Hát az ember társas lény is, a családban éli meg ezt elsősorban, de aztán vannak barátai, rokonai, olyanok, akikkel ápolja a viszonyt az evangélium érdekében, vagy a családi kötelékek érdekében, de nagyon sokszor a keserűség tönkre teszi a barátságokat, az ilyen tartós lelki barátságokat. És ezzel kapcsolatosan a Zakariás könyvében van egy ilyen érdekes íge és mondás, ezzel kapcsolatosan mondanám. És ha mondja néki valaki, micsoda ütések ezek a kezeiden, azt mondja,
amiket az én barátaim házában ütöttek rajtam. Azt kell mondani, testvéreim, hogyha az idegen csinál velünk valami rosszat, hát az az idegen. Fáj az is. De hát az, aki az üzletbe dolgozik, és esetleg onnan vásárol, úgy látásból tudom. Vagy valamikor bementem egy hivatalba, és csúnyán bánt velem az illető, nem kellett volna, hogy bánjam. Hát, rosszul esik, de... De amikor a barátok, amikor a legközelebbiek, akkor az nagyon tud fájni. Micsoda sebek ezek a kezeiden? Micsoda sebek ezek rajtad, amelyek a barátaim ejtettek velem? Azok, akik közel állnak hozzám, mert én bementem a házukba, ők bejártak a házamba, közösségünk és kapcsolatunk volt, és ejtették ezeket a sebeket. Persze a próféta, bár mutatta, vagy látszott rajta a seb hely, de ő mégse dicsekedett ezekkel, meg nem jött elő ezekkel a sebekkel. De ha mégis valaki meglátja, akkor bátran tudta mondani ezt. És természetesen ebből az is kiderül, hogy azért ezekkel a sebekkel nem kell dicsekedni, és nem kell pletykálkodni erről. Majd a pletykálkodásról is lesz egyszer szó egy péntek este, meg más ilyen dolgokról. Nem arról van szó, hogyha valaki sebet ejtett, akkor mindjárt megyek a szomszédhoz, és megmondom, hogy vigyázz arra az emberre, vagy jövök a gyülekezetbe, és ilyesmi dolgot híreztelek. Nem. Az Isten igét kell hirdetni, az Isten igét kell mondani, ha dicsekszek is valamivel a Krisztus keresztjével, mondja Pál apostol, vagy a gyengeségeimmel. Saját gyengeségeimmel. De az az igazság, hogy az ilyen keserűség a barátokat eltávolítja. Van egy ilyen kísértés, hogy emiatt én többet avval nem beszélek. Nem telefonálok neki, nem hívom meg, többet ilyen dolgokat nem mondom. Szeretem, de távolról. De ott van bennem ez, hát azért éppen így kell viselkedni. És a Jób életében is volt ilyen kísértés, és a Jób könyvének a 21. részéből olvasok egy igeverset még, amely következőképpen hangzik. Jób szíve keserűségéből ezt mondja. Amaz, bizonyos emberek, elkeseredett lélekkel hal meg, mert nem élhetett a jóval. És ezt ugye tudjuk a Jób könyvében, hogy a barátaival párbeszédet tart, de nem egyeznek. És Jób a keserűségéből beszél a barátaival, és így mondja, hogy vannak emberek, akik a keserűség elkeseredett lélekkel halnak meg, mert nem élhettek a jóval. Ő is így látja, hogy a barátok el kell különüljenek egymástól, mert nem lehet. De meg lehet gyógyulni a keserűség rossz gyökeréből és a gyümölcseiből. Meg lehet változni, és helyreállhatnak akár a családi, akár a baráti kötelékek. Mert a Jóisten ezt így rendezte, mert a bűnt azt meg lehet bánni, és el lehet hagyni, már beszélek a gyógymódról is. De vannak, akik ezt nem akarják tenni, és megtűrik azt a gyökeret ott, a szívük, lelkük talajába, és az fel fog nőni, fejük tetejére fog nőni, és az Isten kegyelmétől elszakadnak, és a barátaikat is elidegenítik egymástól. Van egy ilyen rossz gyümölcs is. És aztán hadd térjek ki még a gyülekezeti életre is, mert a keserűség oda is kihatással van, a keserűség gyümölcse, gyökere itt is kihatással van. Az az ember, aki a keserűséget tartja, az nem szabad, és nem örömmel végzi a szolgálatot, ha végzi egyáltalán. Nem tud felszabadulni. Csak a másoknak a hibája, csak azok a sebek, azok a beszédek, és annyira aprólékosan tudja visszamenőleg sok évvel, vagy lehet évtizeddel, hogy akkor az az ember mit mondott. Mint egy magnó. Mint hogyha a videót nézné, vagy a komputer előtt ülne, és vissza tud menni az életébe, és néz is, és tudja pontosan ezen a napon az órát is meg tudom mondani. Ez is ez mondta. És ilyen dolgok vannak az életében és a szívében is, nem szabad. A keserűségnek van egy ilyen oldala is. Hadd mondjak egy bibliai példát is ezzel kapcsolatosan. Akitófel Dávidnak a tanácsosa telve volt keserűséggel. Azt kell tudni erről az emberről, hogy ő tulajdonképpen Betsabénak a nagy tatája volt. És úgy, ahogy Betsabé férhez ment, és szép családi életet élt, de ugye tudjuk a történetet, hogy Dávid megölette a férjét, majd feleségül vette, paráználkodott ezzel az asszonnyal, és ez Akitófélnek ott egy sebet adott, hogy az én unokámmal. És igaz, hogy tanácsos volt Dávid mellett, de ott viselte ezt a sebet, és amikor lehetőség volt, mert Absalom elszakadt és lázadt Dávid ellen, akkor azt olvassuk erről az emberről. És elküldve Absalom hivatá a Gilóból való Akitófelt is, Dávid tanácsosát, az ő városából, míg ő az áldozatot végezte. És igen nagy lőn az összeesküvés, és a nép gyülekezék és szaporodék Absalom mellett. Hát már is odaállt. Valamit kell a Dáviddal csinálni. Hogy tudott ő ilyet csinálni? És ezzel a keserűséggel odaadja magát Absalom mellé, és ott Absalom mellett mind olyan dolgokon töri a fejét, és olyan tanácsokat ad, mert nagy ember volt, és jó tanácsosa volt Dávidnak, de ha elolvassuk a történetet, olyan tanácsokat adott Absalomnak, ami mind Dávidot piszkálták és bántották. Figyeljük csak meg egy néhány tanácsát. Mondta pedig Absalom Akitófelnek, adjatok tanácsot, mit cselekedjünk, és felele Akitófel Absalomnak, menj be a te atyádnak ágyasaihoz, akiket itthon hagyott, hogy őriznék a házat. És megérti az egész Izrael, hogy te atyád előtt gyűlölté tetted magadat, és annál inkább megerősödnek mindazoknak kezeik, akik melletted vannak. Sátort vonának azért Absalomnak a tetőn, és beméne Absalom az ő atyának ágyasaihoz, és az egész Izraelnek szeme láttára. S Akitófel tanácsa, melyet adott, olyannak tekintetett abban az időben, mint ha valaki az Isten szavát kérdezte volna. De mind erre ment. Megcsinálta Dávid ezt az én unokámmal? Na, szenvedje. Lássa meg ős, hogy milyen ez. Tapasztaljon valamit ős ebből. A szívének a keserűségéből mellé állt a lázadónak, mellé állt a pártoskodásnak, és mellé állt a bosszúállásnak. Aztán a következő tanácsa az volt. Engedj, mondja Akitófel, kiválasztanom 12 000 embert, hogy felkeljek, és üldözzem Dávidot ez éjjel, és megtámadom őt, míg fáradt és erőtelen kezű. Megrettentem őt, és megfutamodik az egész nép, amely vele van, és a királyt magát, mit csinálok vele? Megölöm. Ez az én időm. Eddig ott tartottam, de most ez bejön. Végre. Amiután áhítazok, ami miatt úgymond munkahelyet vagy főnököt változtattam. De Absalom azt mondja, hívjunk egy másik tanácsost. Az is ad egy tanácsot, és akkor azt mondja Absalom, hát a másiknak a tanácsa jó, az Akitófel tanácsát félretette. És annyira megsértődik ez az ember, hogy hazamegy az ő saját házába, otthonába, és megöli magát. Hogy hova jut egy ember, de hogy mit tud csinálni a keserűség egy népben, testvérek, gyülekezetben. Valahogy ez van. Gerinctelen ember volt ez az Akitófel. Most így tudom kiélni azt, ami bennem van, most így tudom kijönteni magamból a keserűséget, most akkor odaállok Absalom mellé. Nem számít, hogy milyen féleképpen mentő el, meg ki ő, meg mit akar csinálni. Ez nem érdekel. Gerinctelen. Ugyanakkor gőgös és büszke, mert az én tanácsomat el kell fogadni. Nem fogadják el az én tanácsomat, akkor kullogva hazamegyek, többet nem fogok szólni. Nem érdekel. És odáig jut, hogy elpusztítja saját magát. Nem figyelt az Istenre. Biztos nem figyelt Istenre. De még az embertársaira se. Testvéreire. Népére se figyelt. Nagyon, de nagyon ártalmas a keserűség gyümölcse. Nagyon, de nagyon rossz. Borzasztó rossz. És ez a felszólítás, hogy vigyázván, nehogy a keserűségnek a gyökere és a gyümölcse megérlelődjön. Hát a gyógymód, testvéreim, egy szóban lehet összefoglalni, hogy mi a keserűségnek a gyógymódja, vagy a kigyomlálása. A megbocsátás. Megbocsájtani. Szívből, nem színből. Mert aki színből bocsát meg, annak megmarad a keserűségnek a gyökere. Lehet, hogy a gyümölcs eltűnik, éppen oda söpri valahova szőnyeg alá, vagy éppen bocsánatot kér a gyümölcsökér Istentől, de a gyökér, a róka, a nagy,
azt nem akarja kiadni. Igazi megbocsátás kell. Ami azt jelenti, hogy be kell ismerjem a bűnt. Az, ami bennem volt, nem a másik hibáját kell az Istennek elmondani, hogy az a másik mit hibázott nekem, hanem az én bűnömet, hogy én bennem keserűség volt. Ott volt a szívemben a keserűség gyökere, és megtűrtem magamban. Már a gyümölcsök is érlelődtek, és üröm volt a szívemben öröm helyett. Beismerem, ez bűn, ez vétek, Isten elleni lázadás. Nem láttam az Isten útját, vak voltam. Az én útaimat láttam. Nem értettem az Isten akaratát, mert mind azon gondolkodtam, hogy én hogy mit csináljak. Próbáltam keresni a kiútakat, beismerni. El kell engedni a tartozást. El kell engedni a tartozást. De akkor is, ha a másik nem jön oda bocsánatot kérni. Az, ami bennem van, az, ami benne van az emberbe, a keserűség, el kell engedni a tartozást. Az Úr előtt beismerem, hogy bűnös vagyok, és azt mondom, hogy én erre az emberre nem tartok többet ilyen haragot, irítséget, keserűséget, meg mind ilyen rossz érzéseket. Én nem akarom ezt az életemben. Én elengedem annak az embernek a tartozását, annak az embernek az életét. Én nem akarom többet piszkálni. Nem akarom, ez az ember elében, még mikor imádkozok is, vagy amikor találkozok vele, akkor olyan fura érzések legyenek a szívembe, az életemben. Én nem akarom, én szabad akarok lenni, én elengedem. És mondom, nem szabok feltételeket, hát ha jön bocsánatot kérni, ha itt megalázkodik. Ha beismeri, akkor igen. Akkor elengedem. Ha nem, akkor ez nem a megbocsátás. Beismerni és elengedni a tartozást, azokat a dolgokat, amelyeket én le kell tegyek, én el kell engedjek, én ki kell engedjek a kezemből, én kell azokat le kell tegyem. Olvastam egy történetet, és ezzel befejezem, hogy egy zsidó emberről van szó a történetben, aki Franciaországban élt végül is, de a II. Világháborúban a hitleri birodalom által az ő is, meg a családja is belekerültek ebbe a nagy gondba, és üldözték őket, és lágerbe kerültek. És ennek az embernek a családját kivégezték a koncentrációs táborba. Ez az ember megszabadult, és élte az életét, újságíró lett, de ő utána járt annak, hogy ki volt az a tiszt, meg az a beosztott, akinek a keze alól végül is, vagy a parancsára kivégezték az ő családját, és rájött arra, hogy ki az, tudta a nevét pontosan, hogy hogy zajlottak az események, és amikor történt a tiszteknek a pere, akkor ő nagyon érdeklődve figyelte, hogy vajon azt a tisztet mennyire ítélik el, és nagyon remélte, hogy halálítélettel fogják sújtani. Hát 30 évet kapott az a tiszt, és ő fel volt háborodva. Kesergett emiatt, hogy ilyet, hogy nem egy családot, hanem több száz családot végezett ki végül is ez az ember, vagy az ő parancsa által mások. És 30 évet kap csupán. És 30 éven keresztül tervezte a bosszút. 30 éven keresztül tervezte a bosszút. És minden nap ezzel kelt, és ezzel feküdt, és erre gondolt. Megtudta azt is, hogy megbörtönbe tartják, és amikor eljött az az idő, hogy az az ember kiszabadul, akkor ő odajött. És megtudta, hogy ez a német hova költözik, a 30 év börtönbüntetés után hova költözik, és ő ezt megtudta, hogy meg faluba ment, meg faluba költözött a feleségével, és ő a mellette levő faluba vett házat, és oda költözött a családjával. És ott abba a faluba elkezdett lázítani, hogy ide költözött, hát mellettetek levő faluba költözött egy gonosz ember, és lázította az embereket, és azok az emberek hittek neki, beszervezte őket, és eldöntötték azok az emberek, hogy egy bizonyos este, egy dátumban, egy pontosan meghatározott órában, amikor besötétedik, akkor megy a városból, illetve a faluból egy küldöttség, és ezzel az emberrel végez. Megölik, felgyújtják a házat. Egy aljas terv volt ez.
És mielőtt jött volna ez a nap, a bosszúnak a napja, mégis azt mondja ez az újságíró, hát azért én nekem szakmám ez, az érdeklődés, és elmegyek és veszek tőle egy interjút. Nem árulkodok én semmiről, de beszélgetek vele. És persze, hogy a német katonatiszt beengedte, semmit nem sejtve, és ez a francia ember, az újságíró rádöbbent valamire. Ő egy derék emberre gondolt, egy erős emberre, egy büszke emberre, egy gőgös valakire, aki beképzelt, aki csak úgy osztogatja a parancsokat, egy egészséges bácsira, azt mondta, hogy úgy gondoltam, hogy olyan, mint egy sárkány, mint egy borzasztó nagy valami, csúnya valami. És amikor bementem a házába, kinyitott egy bácsi, egy sovány, beteges, alig beszélt már, aki készült a halálra. És ahogy beszélgettem vele, azt mondja, megsajnáltam. Annyira megsajnáltam, hogy elárultam, hogy mire készülnek az emberek a másik faluból. És azt ajánltam neki, hogy jöhet el hozzám. Hozzám költözhet. Oda menekülhet, hogy ne öljék meg azok az emberek. Mivel tudta ez a német, hogy honnan indult ez az egész, mert azt is elmondta neki, akkor ez a német ember azt annyit mondott neki, én egy feltétellel hozzád költözök, hogy ne halljak meg. Te bocsáss meg nekem. És akkor hozzád költözök, életben maradok, és meg lesz neked is a nyugalmad. És azt mondja ez az ember, ez írt egy könyvet, ez egy igaz történet. Ökölbe szorítottam a kezeimet. Reszkedtem, izzadtam, fáztam, melegen volt, kék, lila, mindenféle érzés jött belém. De egy dolog fogalmazódott meg bennem. Nem tudok megbocsátani neki. És ott maradt a német, megölték, felgyújtották a házát. De ez a francia is szomorúan, keseregve, elvonulva, szabadság nélkül, öröm nélkül úgy folytatta az életét. Mert nem tudott megbocsájtani. Lett volna lehetőség. Amikor Izrael népe eljutott egy helyre, ahol a vizek keserűek voltak, és zúgolódtak Mózes ellen, hogy most mit kell csinálni, akkor Isten mutatott Mózesnek egy fát. És azt belevetette a vízbe, és édesekké lettek a keserű vizek. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus golgotai áldozata, a kereszt, az a fa, amely átváltoztatja, és a keserűt édessé teszi az életünkben, a megbocsátás által. Mert emberileg a megbocsátás lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Akinek a szívében keserűség gyökere, vagy éppen már gyümölcse is van, kigyomlálhatja azt, és a megbocsátást élheti át. És a felszabadulást is. Úgy olvastuk a zsidókhoz írt levélben, hogy egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát, hogy akarta örökölni az áldást, de megvettetett. Testi oldalról közelítette meg a dolgot, meg keserű volt, hogy neki nem adott, neki nem jut egy finom étel is. Neki ennyi sincs. Adok én azt mondja, csak add ide az elsőszülöttség. Oké, én bármit aláírok, én bármit, mit csinálok, csak most egyek egy finomat. És megcsinálta, de utána kereste az áldást, és megvettetett. Nem találta meg a megbánás helyét sem, mert noha könnyhullatással kereste az áldást, de meg volt akadályoztatva. A megbocsátás által, testvéreim, fölszabadul az ember, és kap áldást, kap életet, kap örömöt az Úrtól, a szolgálatra, az életre. Jó lenne az, hogy az Úr szava iránti engedelmességből tudjunk válaszolni, és ha keserűség gyökerét vagy gyümölcsét látunk az életünkből, akkor valljuk be, hogy az Úr szabadítson fel, az Úr adjon új életet, az Úr adjon új célt az életünkben. Hát most az áhítat, az imádkozás percei következnek. Az Úr segítsen meg, hogy ne keseregve, hanem örömmel, megbocsátással
az Úr szerint tudjunk élni. Amen.
Köszönjük Istenünk, hogy nálad győzelem van, igazi életet hoztál, és ezt adtad nekem és nekünk. Add Uram, hogy amikor az ördög kísért a keserűséggel, kigyomláljam teljesen a szívemből, és ne adjak neki helyet. Tudjak vigyázni minden időben, tudjak megbocsátással, szeretettel, jó cselekedetekkel járni. Add Uram, hogy az életünkben valóban a kereszt végezze el teljesen az ő munkáját. Kérünk, jó Istenünk, hogy segíts meg bennünket, hogy az Úr Jézus lelkülete, a kereszt lelkülete, a szeretet, az alázat, ezt tudjon mindig jelen lenni az életünkben. És minden keserűséget kérünk, hogy vesd ki az életünkből és a közösségünkből, hogy szabadon, örömmel tudjunk neked élni és szolgálni. És imádkozzunk együttes szívvel, Uram, az evangelizálásért, amit a stadionban fogunk tartani. Kérünk, hogy készíts fel bennünket. A szívünket, Uram, készítsd el, hogy halljuk a Te igédet, és örüljünk, újuljunk, és áldjál meg minket, Uram, hogy tudjunk hívogatni, munkálkodni is, és add, Uram, hogy sokan megtérjenek azon az alkalommal. Kérünk, hogy adj áldást erre az evangelizálásra az Úr Jézus nevében. Köszönjük, hogy meghallgatsz a mennyekből, és áldást adsz az életünkre. Magasztalunk ezért Téged, Istenünk. Amen. Együtt az Úr közel.